Üdvözlöm a hallgatókat, Kántor Viola vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Gálik Zoltán külpolitikai szakértő szerint, ahogyan a külpolitikában, úgy az Európa politikában is egy korszakváltás előtt áll Magyarország. A konfrontatív politikát egy együttműködésen alapuló rendszer fogja felváltani, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Budapesti Corvinus Egyetem docense. A riporter Kocsonya Zoltán.
Hogyan is alakulhat a Tisza párt győzelme után Magyarország és az Európai Unió viszonya. Most az első visszhangok és üzenetek Brüsszelből igencsak pozitívak, csak úgy, mint az uniós tagállamok vezetőinek a reakciói a német kancellártól a francia elnökig, vagy éppen a lengyel miniszterelnökig. Sőt, a híradások szerint már két egyeztetés is zajlott a Tisza párt elnöke és az Európai Bizottság elnöke között. Mondhatni, hogy a jelek afelé mutatnak, hogy változás, akár markáns változás jöhet Magyarország és az Európai Unió viszonyában, viszonyrendszerében?
Ahogy a külpolitikában általában egy nagy változás előtt állunk, úgy az Európa politikában is egy korszakváltáshoz érünk. Azt a konfrontatív Európa politikát, amit megszokhattunk az utóbbi, most már lassan 16 évben, fel fogja váltani egy az Európai Uniónak a szellemiségét egyébként is magába foglaló együttműködési rendszernek az elfogadása és az ebbe való visszaépülés. Ugye ez azt jelenti, hogy olyan rövidtávú, középtávú és hosszútávú európa politikai célokat kell majd egyeztetni az Európai Unióval, ami egyrészt Magyarországnak és a magyar nemzeti érdekeknek megfelel, másrészt pedig az Európai Uniónak az átalakulása, hiszen óriási átalakulás alatt van még mindig az Európai Unió, is meg fog felelni.
Az, hogy a most kormányalakító Tisza párt az EP legnagyobb és legjelentősebb politikai befolyással bíró néppárti frakciójához tartozik, ugye ellentétben a Fidesz-szel, az elmúlt 5 évben ugye már nem volt a néppárt tagja. Ez szintén amolyan összekötő kapocs vagy kapcsolat lehet?
Ez is fontos, hiszen az Európai Parlament az egy olyan politikai tér, amiben találkoznak a képviselők, és az Európa politikának a legfontosabb kérdéseit megvitatják. Tudjuk, hogy az Európai Parlament ugye egy együtt döntési pozícióban van az Európai Unió tanácsával a különböző európa politikai kérdésekben, de hát ugye egy olyan intézményi hármasról van itt szó, amiben a bizottságnak is óriási szerepe van, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Tanács, az állam és kormányfőknek a tanácsa is részt vesz ebben a történetben, hiszen stratégia alkotóként, víziógyakorlóként ott áll az egész intézményrendszernek a feje fölött. De én azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek ebből a szempontból ugye kiemelt szerepe van, hiszen nem csak azért, mert egyre több szerepet szeretne magának, hanem azok a politikai viták, amik most következnek, és hogy itt ugye elhangzott a rövidtávú kérdésekben, illetve a közép-hosszú távú Európai Uniós kérdésekben egy nagyon fontos vitatér lesz most.
Gálik Zoltánt a Corvinus Egyetem docensét hallották. Június 2-ával lép neki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, de ezt a folyamatot az új parlament, illetve kormány még megakaszthatja. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
Magyarország jelenleg még teljes jogú tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, kezdte Tóth Norbert, nemzetközi jogász.
2025. június 2-án érkeztette az ENSZ titkárság azt a levelet, amelyben Magyarország jelezte, hogy ki kíván lépni a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és az a szabály ilyenkor, hogy az érkeztetéstől számított egy év elteltével hatályosul a kilépés. Magyarul 2026. június 2-ától lép neki Magyarország jogi értelemben akkor, hogyha az új parlament, illetve kormány ezt a döntést nem változtatná meg.
A folyamatot meg lehet még akasztani. Volt is már rá példa Gambiában és Dél-Afrikában, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, aki hangsúlyozta, hogy alkotmányjogi vetülete is van a döntésnek.
Annak idején, amikor Magyarország ezt a döntését közölte a Nemzetközi Büntetőbírósággal, illetve az ENSZ főtitkárával, akkor előtte megelőzte egy parlamenti döntés, egy országgyűlési döntés, úgyhogy nagyon valószínű, hogy alkotmányjogi értelemben az új országgyűlésnek fel kell hatalmaznia egy országgyűlési határozattal az új kormányt arra, hogy ezt a döntést, tehát a visszafordítási vagy kilépés törléséről szóló döntését az ENSZ főtitkárával közölje.
Technikailag ez azt jelenti, hogy a New Yorkban az ENSZ mellett működő magyar állandó képviselő fogja átnyújtani az ENSZ főtitkárának jegyzékben, szóbeli jegyzék mellékleteként a magyar kormány, illetve parlament döntését, mondta Tóth Norbert.
Bármilyen olyan személy, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási parancsal szeretne, hát joghatósága alá vonni közvetlenül, azzal szemben végre kell végrehajtani ezeket a határozatokat. Tehát nem csak az izraeli miniszterelnök, hanem több ilyen külföldi politikus is van. És ugye még az érdekes, hogy mi 2002 óta vagyunk részes állama a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és ugye ismeretes az is, hogy az eltelt több mint 20 évben Magyarország nem hirdette ki törvényben a Nemzetközi Büntetőbíróság alapszabályát.
A nemzetközi jogász szerint ennek a köztársasági elnök immunitása volt az oka.
Amennyiben ezt a létező vagy vélt alkotmányossági problémát a magyar parlament meg akarja szüntetni, akkor itt nyilván a köztársasági elnök immunitásáról szóló szabályhoz is hozzá kell az alaptörvényben majd nyúlni. Ugye itt attól tartott a jogalkotó korábban, hogy amennyiben Magyarországon olyan rendkívüli jogrendet hirdetnének ki, mint hadi állapotot például, vagy pedig olyan helyzet jönne létre, amely a magyar fegyveres erőknek, a magyar honvédségnek a bevetése külföldön vagy belföldön szükségessé válna, akkor a magyar államfő, mint minden más országban, ugye a hadsereg főparancsnoka, tehát a honvédség főparancsnoka nálunk a köztársasági elnök, és esetleg a Nemzetközi Büntetőbíróság egy-egy döntés esetén tudhatna olyan következtetés egy hipotetikus esetben, hogy a magyar köztársasági elnököt kérné kiadatni, hogy olyan bűncselekményt követnének el mondjuk magyar katonák.
Ilyen esetre gondolták alkotmányjogászok és magyar politikusok, hogy köztársasági elnököt nem ad ki az ország más országoknak és nemzetközi szervezeteknek, tette hozzá az NKE egyetemi docense.
A katonai versenyképességben a felzárkózás, a célkitűzés a közép-kelet-európai régióban. Az új technológiák mellett továbbra is szükség van a hagyományos fegyverekre. Erről beszélt az Inforádiónak a Matthias Corvinus Kollégium Nemzetközi Kapcsolatok Iskola geopolitikai műhelyének kutatója. Kozma Klementinát Kalapos Mihály kérdezte.
Alapvetően egy átfogó modernizációs törekvést láthatunk, vagy legalábbis így értelmezi a legtöbb közép- és kelet-európai állam a katonai versenyképességet, és inkább a felzárkózás az, ami a célkitűzés. Ugye vannak olyan államok, akik diktálják a ritmust és az ütemet, hogy hogyan néznek ki a modern haderők, felszereltség, haderőszervezés. Ezt, mint NATO tagállamok többségében, ugye ennek a régiónak próbáljuk mi is a saját mintánkra átültetni.
Ez azt jelenti, hogy a hagyományos fegyvereket más váltja föl, például a drónok, vagy a mesterséges intelligencia?
Nem teljes mértékben, mert a jelenlegi fegyveres konfliktusok, amelyeket globálisan tapasztalhatunk, nem teljes mértékben bizonyítják azt, hogy csak az új technológiák jelennek meg, hanem inkább kiegészítik ezek, és valóban van egy óriási tendenciája annak, hogy a drón és drónelhárító rendszerekre egyre többet fektetünk be, és ezeknek a fejlesztésébe is, ugyancsak a mesterséges intelligenciába is, de ez nem jelenti azt, hogy például a hagyományos tűzérségi eszközök, vagy például a szárazföldi csapatoknak az ellátmányához szükséges eszközök, kézifegyverek, harckocsik, ezek ne lennének olyan eszközök, amelyekre fejlesztést próbálunk minden téren eszközölni.
A régió országai egyébként hogy állnak a katonai versenyképességben?
A legjobb módszer szerintem erre a kérdésre az, hogyha saját magunkhoz viszonyítva mérjük a fejlődést. Ha saját magunkhoz viszonyítjuk, hogy a fejlődés hol tart, akkor mondhatjuk azt, hogy elindult egy lassan 10 éve, kicsivel több mint 10 éve, egyfajta felzárkózás, de ez még mindig lassú ütemben zajlik, még mindig nem teljes mértékben kielégítő, és nem elég csak az eszközökre koncentrálni, hogy modernek legyenek azok a felszerelések, amiket használ egy haderő, hanem magának a haderő struktúrájának, a szervezetirányítási rendszerének és az állománynak a felkészültsége is, és nyilván a morálja is egy olyan tényező, ami a versenyképességet tudja növelni, vagy befolyásolja. Emellett számos olyan tényező van, mint a kettős felhasználású eszközök, melyet mind civil, mind katonai célokra is lehet alkalmazni, és hát nyilván ilyen az átfogó infrastruktúrák, az úthálózatok, vasúthálózat, a különböző bázisok, tehát ezeknek a fejlesztése mind-mind beletartozik abba a képességbe, amit mi egy nagy átfogó szóval versenyképességnek hívunk, de ez egy nagyon komplex kérdés és terület. Plusz nagyon sokszor elfelejtjük elemezni azt is, hogy hát mitől versenyképes egy államnak a védelmi rendszere, a társadalom ugyanúgy a részét képezi ennek. Tehát, hogyha egy olyan társadalmunk van, amely felkészült válságokra, és tudja, hogy egy adott helyzetben mit kell tennie, hova kell mennie, stb., az megint csak a versenyképességet erősíti. Nyilván rossz ezekkel példálózni, de akár az orosz-ukrán konfliktus, háború, akár a gázai helyzet, akár a mostani iráni háború, ezek mind jól mutatják azt, hogy egy társadalomnak a reakciója a fegyveres összetűzésekre milyen eredményeket tud hozni.
Kozma Klementinát a Matthias Corvinus Kollégium Nemzetközi Kapcsolatok Iskola geopolitikai műhelyének kutatóját hallották. Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta az ukrán dróngyártó vállalatok európai leányvállalatainak listáját, valamint azoknak a külföldi cégeknek a jegyzékét is, amelyek alkatrészeket gyártanak ukrán pilóta nélküli repülőeszközökhöz. Mindkét listán szerepelnek Csehországban működő vállalatok is. Az orosz fél arra utal, hogy ezek katonai célpontokká válhatnak. A cseh PBS vállalat szerint a listára kerülésük megrendelt akció lehet, és az információs háború részének tekintik. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Az orosz védelmi minisztérium azzal vádolja az európai országokat, hogy az ukránok növekvő veszteségeinek hátterében növelni kezdték a drónok gyártását és szállítását az ukrán fegyveres erők számára Oroszország területe elleni támadások céljából. Ezt a döntést szándékos lépésnek tekintjük, amely az egész európai kontinensen a katonai politikai helyzet éles eszkalációjához vezet, és fokozatosan Ukrajna stratégiai hátországává alakítja ezeket az országokat, közölte a minisztérium. Az orosz fél ezért közzétette 11 ukrán cég európai leányvállalatának listáját, amelyen Nagy-Britannia, Németország, Dánia, Lettország, Litvánia, Hollandia és Lengyelország mellett Csehország is szerepel. A minisztérium megemlíti az ukrán DeViro cég prágai címét, amely a Bulava nevű drónt gyártja. Csehország egy másik listán is képviselteti magát, amely a külföldi alkatrészgyártó vállalatokat sorolja fel. Itt a PBS vállalat szerepel, amely a Viszocsina régióbeli Velká Bítesben működő üzemében kis sugárhajtó műveket gyárt. Ezt a folyamatos információs háború újabb részének tekintjük, ahol rejtett és kevésbé rejtett médiatámadások már évek óta több irányból jelentkeznek, ezért folyamatosan erősítjük a biztonsági intézkedéseinket. Az az állítás, hogy mi hajtóműveket gyártunk drónokhoz, nem igaz, és az orosz félnek ezt tudnia kell, nyilatkozta a PBS az IDNES portálnak. Ennek ellenére nyíltan támogatjuk Ukrajnát, az, hogy ilyen exkluzív listára kerültünk, valakinek a megrendelése lehetett, hogy kinek és miért, azt egyelőre nem tudjuk, tette hozzá a cseh vállalat. Az orosz fél ugyanakkor egyértelmű jelzést adott, a közlemény szerint az európai közvéleménynek tudnia kell, hol működnek ezek a cégek, ami sokak szerint arra utal, hogy potenciális célpontként tekintenek rájuk. Még nyíltabban fogalmazott Dmitrij Medvegyev, Oroszország biztonsági tanácsának alelnöke, egy bejegyzésben azt írta, a lista lényegében a lehetséges katonai célpontokat jelöli, hogy ezek a támadások mikor valósulnak meg, az attól függ, hogy alakul tovább a helyzet, tette hozzá. Szép álmokat, európai partnerek, jegyezte meg a volt orosz elnök és kormányfő. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Ukrajnának számos feltételt teljesítenie kell a 90 milliárd eurós uniós támogatásért cserébe. Az EU elvárja a korrupció visszafogását, a jogállamisági és reformkötelezettségek teljesítését, továbbá az EU csatlakozási folyamatban előrehaladást, mondta Szigeti Ambrus Nikoletta, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, Szabó Gergő interjúja.
Az Európai Unió részéről a feltételrendszerben három terület került meghatározásra, az egyik a korrupció visszafogása egész Ukrajnában, emellett a jogállamisági és a reformkötelezettségeknek a teljesítését figyelik még, és annak lehetőségeit, valamint az EU csatlakozási folyamatban az előrehaladásnak a felmutatását. Ezeket a területeket bizonyos rendszerességgel monitorozzák az Európai Unió megfigyelői, és az erről készült jelentések alapján dönthetnek arról, hogy a későbbiek folyamán a hitelnek a további részleteit hogyan fogják folyósítani Ukrajna számára.
Milyen tételekből áll össze ez a 90 milliárd eurós hitelcsomag? Mire fordíthatják ezeket a tételeket az ukránok?
Az Európai Unió által javasolt keretértelmében az Európai Unió kétféle módon tudja majd kibocsátani ezt a finanszírozást az ukránok rendelkezésére. Ez egyrészt egy 30 milliárd euró összegű makrogazdasági támogatást tartalmaz, amely vagy makroszintű pénzügyi támogatás keretében, vagy az Ukrajna eszközön keresztül hajtandó majd végre. A másik pedig egy 60 milliárd eurós összeget tartalmaz, ebben Ukrajna azon képességét támogatnák, amelyben a védelmi iparába további beruházásokat hajtanának végre, illetve a katonai felszereléseket erősítenék.
Mekkora a kockázata ennek a hitelcsomagnak, hogyha ezt valóban megkapná Ukrajna, akár az Európai Unió részéről?
A kockázati tulajdonképpen a visszafizetésben rejlik, mivel ez egy nemzetközi hitelpiaci által biztosított hitel lenne az Európai Unió tagállamok felé, amelyet aztán továbbítanának majd Ukrajnának. Ugye a visszafizetésre vonatkozóan az Európai Unió jelenleg arra számít, hogy az orosz jóvátételből, valamint a befagyasztott orosz vagyonból tudják majd ezt fedezni. Azonban ez jogilag és politikailag még korán sem egy biztos megoldás, tehát erre még azért a későbbiek folyamán egyéb megoldások is születhetnek. Viszont, hogyha ez az elképzelés nem tud megvalósulni a visszafizetésről, akkor a végső terhet az Európai Unió költségvetésére, és így a tagállamokra hárítják majd. Tehát azok az országok, amelyek elfogadták ennek a hitelnek a biztosítását, akár a saját forrásaiból kell, hogy kigazdálkodják majd a visszafizetési összegeket.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Az Amerikai Egyesült Államok hétfőn megkezdte a Hormuzi szoros iráni részének a blokkádját, jelentette be az amerikai erők parancsnoksága. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő az Inforádió Aréna című műsorában ezzel összefüggésben azt mondta, az USA a többi között a nukleáris programok megszüntetését, a tengerszoros újranyitását, valamint a proxy terrorista csoportok támogatásának megszüntetését várja el Irántól. Kocsonya Zoltán interjúja.
Az amerikaiak már tavaly a 12 napos háborúban nagyon sok célpontot megsemmisítettek, most ugye a Donald Trump tőle némelyik megszokott túlzással már 100%-okat emlegetett, de hát ez itt úgy tűnik, hogy az irániaknak maradt még valami.
Közben Irán azért egy-egy amerikai vadászgépek lelőnek mégis
az egy irániak. Hatalmas területű ország, olyan földrajzi adottságokkal, hogy azért találok könnyen erre rejteni hegyekbe, a ballangokba, a különböző helyeken fegyvereket, amelyeket nem nagyon lehet földeríteni légi felderítéssel, és hát ahhoz az kellene, hogy mindent tudjak, hogy hol van, hogy a úgynevezett humán intelligencia, tehát az emberi hírszerzés jól működjön. Most az amerikaiak egy olyan listát állítottak össze, úgynevezett vörös vonalakat, amelyek közül három az iráni nukleáris program vonatkozik, tehát Iránnak teljes mértékben fel kell adni a nukleáris programot, át kellene adni az eddigi nukleáris mondjuk fűtőanyagot, amit 60% fölé dúsítottak, a kilévő állásokat meg kellene semmisíteni. A másik három pedig egyrészt a Hormuzi szorosnak az újranyitása, másodszor az Irán által támogatott és feltetten pénzelt úgynevezett proxy terrorista csoportoknak a megszüntetése, illetve ezeknek a támogatásoknak a megszüntetése, harmadik pedig egy átfogó közel-keleti hát biztonsági és újjáépítési program. Feltett az irániak ezekbe nem fognak belemenni.
Ugye az egész katonai művelet megindításakor még azért ott volt, hol erőteljesebben megfogalmazott célként, hol kevésbé erőteljesen megfogalmazott célként a rezsimváltás elérése.
Igen, de ugye a rezsimváltást Keith Starmer örökké megállapítása szerint levegőben nagyon lehet elérni. Feltétlenül az amerikaiak esetleg túlbecsülték azt a társadalmi elégedetlenséget, ami ténylegesen megvan, hiszen hát komoly több várost érintő tüntetéssorozat zajlott le a támadás adást megelőző hetekben, de úgy tűnik, hogy nem értékel azt a küszöbb értéket, úgymond, amely meg tudná rendíteni, megrendítené az iráni vezetést, és hát, hogyha nincs az a belső elégetlenség, tehát nem olyan fokú, akkor kívülről valóban nem nagyon lehet ezt a rezsimváltást megcsinálni, sőt, adott esetben még kontraproduktív is lehet, hogy az irániak meg akkor is nem nagyon szeretik a saját rendszerüket, úgymond összezárnak az amerikaiakkal szembe. A legutóbbi hormuzi szoros beli kérdés az érdekes olyan szempontból, hogy az amerikaiak átengedik azokat a hajókat, amelyek nem iráni kikötőből indulnak el, tehát tisztában vannak azzal, hogyha az összes hajót feltartóztatnák, az a világgazdaságba eléggé komoly károkat okoznának, ugyanis a hormuzi szoroson keresztül zajlik a világkőolaj kereskedelmének 20%-a körülbelül, viszont az iráni kőolaj export, a világkőolaj exportjának mindössze 5-6%-a. Tehát, hogyha az irániakat leállítják, attól még a világ energiállátása simán tudna működni, és az iráni gazdaság ott folytanák félig meddig meg. Tehát ezért van az, hogy az iráni kikötőből, olajfinomítókból származó hajókat akarják csak megállítani, mert akkor ezzel csak Iránt tudnák szankcionálni, és nem pedig az egész világ.
Ez lenne az amerikai tengeri blokkádnak úgymond a lényege, de hát ezt vajon akkor az irániak ezt ölbetett kézzel nézik? Vagy
hát ez nem valószínű, hogy ölbetett kézzel nézik, és most a nagy kérdés az, hogy valóban milyen képességeik maradtak.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát hallották. Nagy erőkkel dolgozik az Európai Unió az első harmadik országbeli visszatérési központok létrehozásán. Domanics András kérdezte Dóca Edit Krisztinát, a Migrációkutatóintézet vezető elemzőjét.
Mindössze 2 hónap maradt hátra, hogy az uniós migrációs és menekültügyi paktum életbe lépjen, ugye ennek a hivatalos dátuma 2026. június 12-e lesz. Ennek a paktumnak az előkészítése már jó ideje zajlik, nagyjából azért úgy 1-2 éve azért, mert határozottan tárgyalóasztalon van maga a paktum, és miután ugye ezt elfogadták az uniós tagországok is, azt követően egészen pontosan 2025. márciusában állt elő az Európai Bizottság egy olyan kezdeményezése, hogy a tagállamok akár tagállami vagy akár uniós szinten, de hozzanak létre visszatérési központokat Európán kívüli országokban, tehát harmadik országokban. Ennek az lesz majd a lényege, mert hogy azóta már az Európai Bizottság is elfogadta múlt hónapban, tehát az lesz, hogy ezeknek a központoknak a lényege, hogy azok a migránsok, akik Európába szeretnének bejutni és menedékkérelmet szeretnének igényelni, azok ezekben a központokban fogják tudni ezt megtenni, illetve ezekben a központokban helyeznék el azokat a bevándorlókat is, akiknek valamilyen oknál fogva nincsen joguk az Európai Unió területén maradni, vagy azért, mert ők kiutasították őket és kitoloncolásra várnak, vagy pedig egyéb más jogcímek miatt nem jogosultak semmelyik tagállamban sem tartózkodni. Tehát végérvényesen ugye ezekben a központokban várakoznának egészen a kitoloncolásig. Ugye a kitoloncolás az pedig vagy a származási országokban tud majd megtörténni, vagy pedig egy kijelölt biztonságos harmadik országba.
A jelenlegi elképzelések szerint hol lennének ilyen visszatérési központok?
Ezzel kapcsolatban egyelőre még csak kezdeményezések indultak meg, nevezetesen Dánia, Ausztria, Görögország, Németország és Hollandia részéről. Ezeknek az országoknak a kormányai kezdtek el egy listát összeállítani azokról a harmadik országokról, amelyekkel megindulhatnak majd a tárgyalások. Egyelőre ezen a listán 12 ország található, többnyire afrikai országok, mint például Ruanda, Gána, Szenegál, Tunézia, de még akár Egyiptomot is érdemes szerintem megemlíteni, illetve Etiópiát is. Viszont van a listán 3 olyan ország is, amely nem Afrikában található, nevezetesen Montenegró, Örményország, illetve Üzbegisztán. Egyelőre ezek az országok még csak név szerint merültek fel, hogy esetleg belük lehetne tárgyalni, illetve az érintett uniós tagállamok képviselői is hangsúlyozzák, hogy ez messze nem egy végleges és teljes lista egyelőre.
Nagyságrendileg mennyi migráns kellene elhelyezni, mennyien lehetnek olyanok, akiket kiutasítottak az Európai Unió területéről, de nem hagyták el az uniót?
Ugye ezeknek a számoknak az összesítése az egy kicsikét bonyolultabb terület, mégpedig azért, mert ugye kiutasítási határozatokat folyamatosan adják ki a tagországok, ugyanakkor azok a személyek, akiket kiutasítanak, tehát akiket ténylegesen kitoloncolnak, azok nem feltétlenül ugyanazok. Úgyhogy itt kétféle számhalmazról tudunk tulajdonképpen beszélni. Hogy pontosan hány migránst kellene kitoloncolni, az nagyságrendileg azért egy ilyen több százezres számadatról beszélünk. Azonban ugye pontosan abból is indult ki ez a kezdeményezés, hogy a jelenlegi rendszernek a statisztikai adatai azért meglehetősen alul maradnak. Például 2025-ös adatokból az látszik, hogy több mint 492 000 kiutasítási határozat született meg, ugyanakkor a tényleges kitoloncolási aránya az 27% környékén mozgott. Tehát, hogy ez meglehetősen alacsony, és egyébként a korábbi éveket is egy hasonlóan alul teljesítő tendencia jellemezte.
Dóca Edét Krisztinát, a Migráció Kutatóintézet vezető elemzőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Kántor Viola. Viszont hallásra!